Kedves hallgatom! Ézsaiás könyve 25. fejezetének második verse így hangzik. Mert kőhalommá tetted a várost, a megerősített várat rommá. A bitorlók kastélya nem lesz város, soha többé föl nem épül. A múlt nem jön vissza többé. Megszabadultak az ellenségtől a múltban. Többé nem lesz szükség arra, hogy városfalat építsenek a védelemért. Ezért tisztel téged az erős nép, téged fél a hatalmas nemzetek városa. Ézsaiás könyve, 25. rész, 3. vers. Vajon ez az egész világ megtérésére utal? Azt hiszem, hogy nem, mert ez a millennium. Az ember Istenhez fordul abban az időben. A legnagyobb megtérés a jövőben az lesz, amikor a bűn éjszakája és a nagy nyomorúság véget ér. Tart az éjszaka, de öröm jön reggel. Itt erről van szó. Határtalan lesz az öröm a királyság korszakában. Mint hőség a szikkadt földet, megalázod a zajongó bitorlókat, mint a felhő árnyéka a hőséget, elnyomod a hatalmaskodók énekét. Ézsaiás könyve, 25. rész, 5. vers. Emlékeznek az utolsó napon szörnyű Isten káromlására, ami egy személyben testesült meg. Róla írta Pál, ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit Istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő Isten. 2. Tesszalonikai levél, 2. rész, 4. vers. Az Antikrisztust elpusztítja Isten összes ellenségével együtt. Készít majd a seregek ura ezen a hegyen minden népnek lakomát zsíros falatokból, lakomát újborokból, zsíros velős falatokból, letisztult újborokból. Ézsaiás könyve, 25. rész, 6. vers. Zsíros falatokból. Ez bizonyára a földi javak bőségére mutat. A megszabadított föld bőségesen terem. Abban a korban a zsíros falatok fogyasztása nem okoz bajt, és nem kell aggódni az elhízás miatt. A zsíros falatok azonban utalnak a csodálatos lelki lakomára is abban a korban. Azt hiszem, lesz biblia tanulmányozás a millennium alatt. Nem tudom, de talán az Úr megengedi, hogy egyik csoportot én tanítsam. Véget vet a halálnak örökre. Az én Uram, az Úr, letörli a könnyet minden arcról. Leveszi népéről a gyalázatot az egész földön. Ezt ígérte az Úr. Ézsaiás könyve, 25. rész, 8. vers. Ezt a verset idézi Pál, az 1. Korintusi levél 15. részének 54. versében. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Ezt mondják azon a napon. Itt van a mi Istenünk. Benne reménykedtünk, hogy megszabadít minket. Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának. Ézsaiás könyve, 25. rész, 9. vers. Amint elérkezünk a 3. versszakhoz, Isten személyére irányul figyelmünk. Az embernek ő rá kell tekintenie. A világot becsapja az Antikrisztus, de az igazi Krisztus, a valódi Mesiás, e föld igazságos uralkodója érkezik meg. Megváltása lényegessé válik az embernek abban a korban. Az ember boldogan és újjongva él ebben a szabadításban. Most egy különös igevers következik. Mert az Úr keze nyugszik ezen a hegyen, Moábot pedig eltapossák lakóhelyén, ahogyan a szalmát trágyalébe tapossák. Ézsaiás könyve, 25. rész, 10. vers. Miért van itt szó Moábról? Nagyon őszintén megmondom, hogy nehéz megállapítani. Amikor Moáb fent van, akkor Isten háttérbe szorul. Amikor Isten van fent, Moab szorul háttérbe. A királyságban Moab visszaszorul, és Isten kerül az élre. Amint emlékszünk rá, Moab az Isten félelmet képviseli, de tagadja annak erejét. Kőfalakkal megerősített fellegváradat ledönti, lerombolja, izzé porrá zúzza. Ézsaiás könyve 25. rész 12. vers. Az ember minden büszkesége porba hull. Ez az az időszak, amikor a szelídek öröklik a földet. Máté evangéliuma 5. rész 5. vers. A szelídek a mikorunkban nem nagyon jutnak az élre. A 26. fejezet folytatja a témát a királyságról. Azon a napon ezt az éneket éneklik Júda országában. Erős városunk van. Az Úr kőfalat és bástyát állított védelmére. Ézsaiás könyve 26. rész 1. vers. Ez az ő kilátásuk. Abban a korban ezt az éneket éneklik Júdában. Ma nem énekelnek ilyen éneket, barátom. Nyilvánvaló, hogy Izrael mostani visszatérése nem a profécia beteljesedése. Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged, mert ha ítéletet tartasz a földön, igazságot tanulnak a világ lakói. Ézsaiás könyve 26. rész 9. vers. Lelkem hozzád vágyódik éjjel. Kíváncsi vagyok rá, hogy felismerjük-e annak szükségét, hogy közösségben legyünk Krisztussal. Az énekek énekében a mennyasszony ezt mondja: csókoljon meg engem szája csókjaival. Énekek éneke, 1. rész, 2. vers. Ez a megbocsátás, a béke és a szeretet csókja. Aztán a mennyasszony felismerve, hogy nem emelkedhetik fel kívánságainak magaslatára, ezt mondja: vigyél engem magaddal, fussunk! Énekek éneke, 1. rész, 4. vers. Ézsaiás ugyanezt a gondolatot fejezi ki itt. Lelkem hozzád vágyódik éjjel. Barátom, vajon vágyakozunk mi Isten után? Nagyon sok álszeretetről hallok manapság, és hiányos lelkiségről. Látom az embereket, hogy színlelik a kegyességet, és hallom, amint közhelyeket emlegetnek. Már belefáradtam ezekbe. Szeretem az Urat. Szolgálni akarom őt. Barátom, amikor éjszaka az ágyban fekszünk, vajon vágyakozunk-e Isten után? Igazán akarjuk-e őt? Szeretjük teljes szívünkből? Elmondjuk mi is: vigyél engem magaddal, fussunk! A millennium idején ezt mondjuk: lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívből kereslek téged. Megvallom, hogy sokszor menekültem Isten elől. Elfutottam tőle, akaratától, és aztán feszültség támadt bennem. Elkeseredtem, és ezt mondtam: elhagytam őt, elszakadtam tőle, nem vagyok vele kapcsolatban. Nem látom, hogy ma sokan Isten után kiáltanának. Nem akarok másokat bírálni, de nem sok ilyen vágyakozást látok manapság, és amikor mégis fölfedezem, az nagy áldás a szívemnek. Uram, a nyomorúságban téged kereslek, és halkan fohászkodtak, amikor fenyítetted őket. Ézsaiás könyve 26. rész 16. vers. A múltban a maradék imádságban fordult Istenhez. Most visszatekintenek azokra a nehéz napokra. Olyanok voltunk előtted, Uram, mint a terhes asszony, amikor szülni kezd, míg vajódik, kiált fájdalmában. Ézsaiás könyve 26. rész 17. vers. A nagy nyomorúság idején Izrael népe olyan, mint a gyermekszülő asszony, annyira nagy a fájdalma. A próféta most visszatekint arra az időszakra, ami még a jövőben van. Látta azt az idő folyamának másik oldaláról. Terhesek voltunk, vajúttunk, de csak szelet szültünk. nem szereztünk szabadulást az országnak, és nem jöttek emberek a világra. Ézsaiás könyve, 26. rész, 18. vers. Terhesek voltunk, bajúttunk, de csak szelet szültünk. Ez a szenvedés nem hoz létre gyümölcsöző eredményeket. Ez az időszak nem változtatja meg a gonoszok szívét. Továbbra is káromolják a mennyben lakó Istent. Manapság, ha szenvedés ér minket, az vagy megteremt valami értékeset az életünkben, vagy csak olyan, mint a szél. Attól tartok, hogy sokaknak a szenvedés semmi, egyszerűen nem látják meg benne azt, hogy minden együtt munkálkodik Isten dicsőségére. Emlékezzünk arra, hogy Ézsaiás az eljövendő milleniumról beszél, és élhetünk a milleniumhoz hasonló helyzetben, ha őt igyekszünk keresni. Életre kelnek halottaid, föltámadnak a holttestek. Ébredjetek és újjongjatok, kik a porban laktok, mert harmatod a világosság harmata, és a föld visszaadja az árnyakat. Ézsaiás könyve, 26. rész, 19. vers. A 27. fejezet zárja az eljövendő királyságról szóló hármas éneket, amit a 25., 26. és 27. fejezetben találtunk. Azon a napon megbünteti az Úr kemény, nagy, erős kardjával Leviátánt, a gyors kígyót, Leviátánt, a tekergő kígyót, és megöli a tengerben lakó szörnyeteget. Ézsaiás könyve, 27. rész, 1. vers. Azon a napon. A próféta azonnal a jövőbe mutat. Mint már mondtuk, ez szakkifejezés az Úr napjára nézve. Az a nap, ahogy a héberek alkalmazták, az estével kezdődik, a nagy nyomorúság idejével, és a millenáris királyságba torkollik. Személyesen úgy érzem, hogy az örökké valóságba halad, és annak a napkeltének sohasem lesz vége. Megbünteti az Úr kemény, nagy, erős kardjával. Az Úr kardja Isten igéje. Az Úr Jézus Krisztus így írja le a Jelenések könyve első részének 16. versében. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Kardjával sújtja a nemzeteket. Egy amillenista mondta erre, azt mondod, hogy a Bibliát szó szerint érted? Ez szó szerinti kard. Fölvedeztem, hogy a nyelv igazán éles eszköz. A zsidókhoz írt levél 4. részének 12. verse mondja, mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden 2 élű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Úgy veszem, hogy itt Isten igéjéről van szó. Isten igéjére van szükségünk. Ő igéjével teremtett mindent, és igéjével ítéli meg a világot. Kit ítél meg? Leviátánt, a gyors kígyót. Leviátánt, a tekergő kígyót. És megöli a tengerben lakó szörnyeteget. Abban a korban, a királyság kezdetén, az Úr Jézus megítéli a kígyót, Leviátánt, a sátánt. A Jelenések könyve 20. részének 1., 2. és 3. versében azt olvassuk, hogy a sátánt bezárja a mélységbe 1000 évre. A Jelenések könyve 12. részének 9. versében ezt találjuk. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Jobb könyve 41. részének 15. verse ezt mondja. Testének alsó része is kemény, mozdíthatatlan, mintha rá volna öntve. A pikkelyei védik, és a sátán azt gondolja, hogy sebezhetetlen. Senki nem árthat neki. Ez az ő elbizakodottsága. Nem jön rá, még ma sem, ahogy értelmezem, hogy Isten megítéli őt. Azt gondolhatja, hogy túlkerült a mindenható Isten hatáskörén. Sokan gondolják napjainkban, hogy nem jön ítélet a világra. Nevetnek ezen a gondolaton. Ez a sátán gondolkodása, barátom. Delitzsch azt mondta, hogy a gyors kígyó vagy a tekergő kígyó a Tigris folyó, és ezért Asszíria népe. A másik pedig a kanyargós Eufrátesz folyó, ezért Babilon népe. A tengerben lakó szörny képviseli a Nílus folyót, ezért Egyiptom népét. Ez nem tagadja egyáltalán azt, hogy Leviátán jelentése a sátán, hanem csak megerősíti ezt az értelmezést, mivel a sátán van egy királyságok mögött. Azon a napon énekeljetek a színbort adó szőlőről. Ézsaiás könyve 27. rész, 2. vers. Valójában úgy vélem, hogy a 27. fejezet a 2. verssel kezdődik, és hogy az első vers még az előző fejezethez tartozik. Ez azonban részletkérdés, amivel nem foglalkozunk. Ennél a pontnál megváltozik a téma. Azon a napon énekeljetek a színbort adó szőlőről. Ez a millennium, és mindnyájan énekelhetünk majd, és még az addig nem éneklők is tudnak énekelni. A színbort adó szőlőről. Ez beszél a bőségről, a gyümölcsözésről, a túláradásról és az örömről. Milyen ellentéte ez az Ézsaiás könyve 5. részének? Az Ézsaiás könyve 5. részében a szőlőskertről van egy ének, de az gyászdal. Az a szőlőskert volt Izrael, és Isten ítéletet zúdított rá, mert nem termett gyümölcsöt. Itt a milleniumban vagyunk, és az a gyümölcsözés bősége. Miért? Én az Úr vagyok az őrizője, minduntalan öntözgetem. Éjjel-nappal őrzöm, hogy senki ne bánthassa. Ézsaiás könyve 27. rész, 3. vers. Az Úr a szőlős gazda itt, és sohasem engedi át a szőlőskertet másoknak. Ő a szőlős gazda, aki állandóan a szőlőskerten tartja a szemét. Figyeli azt éjjel és nappal, és ellenség oda be nem törhet. Ez elmondja nekünk, akik hiszünk Istenben, hogy Isten védi Izraelt. A Szentírás világossá teszi, hogy még nem adta fel az ő választott népét. De aki az én oltalmamra bízza magát, béküljön meg velem, béküljön meg velem. Ézsaiás könyve 27. rész, 5. vers. Az ellenség megbékélhet Istennel még a királyságban is, mert Isten mindvégig irgalmas marad. Hála legyen ezért Istennek. Ő gazdag irgalomban, és bővelkedik kegyelemben. Ebből nekem nagyon sokra van szükségem. Majd látjuk, hogy még 10 millió év múlva is bővelkedő kegyelmet ad nekünk. Azt hiszem, nekünk arra a mennyben is szükségünk lesz. Béküljön meg velem! Ez a Szentírásban az egyetlen hely, ahol azt érzékelteti az írás, hogy az ember megbékülhet Istennel. Természetesen itt a királynak való engedelmességről van szó, nem pedig arról, hogy Isten minket Krisztusban, mint megváltóban fogad el magáénak. Az ember nem békülhet meg Istennel a bűn kérdésében. Isten ezt már megtette. A római levél 5. részének 1. verse mondja, mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amikor készek vagyunk egyetérteni Istennel, és bízni benne azért, amit értünk tett Krisztusban a kereszten, akkor miénk az ő békessége? Addig nem nyerhetjük meg ezt a békességet. Ez a vers nem a mi korunkról, hanem a millennium idejéről beszél. Megverte-e őt annyira, mint azokat, akik őt verték? Gyilkolta-e őt annyira, mint azokat, akik őt gyilkolták? Ézsaiás könyve 27. rész, 7. vers. Ez a vers kérdést vet föl, amire részben már válaszolt Ézsaiás könyve. Miért ítéli meg Isten Izrael népét jobban, mint más nemzeteket? A világosság teremti a felelősséget. Mivel Izrael több világosságot kapott, bűne sötétebb, és büntetése nagyobb. Több figyelmeztetést kap Istentől, mint más nemzetek. Ámos könyve 3. részének 2. versében olvassuk. Csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Büntetése súlyos volt, de Isten nem pusztította el Izraelt, mint más nemzeteket. A 118. Zsoltár 18. versében ezt olvassuk. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Isten nem engedte meg, hogy Izrael elpusztuljon. Ezáltal nyer engesztelést Jákob bűne, és ez lesz vétke eltávolításának a gyümölcse. Olyanná teszi az oltár minden kövét, mint az összetört mészkövek. Nem lesznek többé szent fák, sem tömjénező oltárok. Ézsaiás könyve, 27. rész, 9. vers. Nem a bűnért való szenvedés engesztelte ki Izrael bűnét. Jákob bűnét a véres áldozat tisztította el, és a nemzet bűnéért Krisztus vére szerzett engesztelést. Mint ahogy mi, mint bűnösök megváltást nyertünk, ugyanúgy történik majd azon a napon. Akik azt mondják, hogy Isten elvetette Izraelt, egyszerűen nem olvassák el a Szentírásnak ezeket a fejezeteit. Imádkozzunk! Uram Istenem, köszönöm, hogy engem is elfogadtál az Úr Jézus Krisztus vére által. Ámen.